Szitás Andrának hívnak, és az előbb elhangzott Komáromból érkeztem, és ott is végzem kutatásaimat. Kutatási témám az a magyar felvilágosodás időszaka, és az előadásom címe is ezt jelzi, női erőszerelmősége magyar felvilágosodás időszakában. Ebben a 15 perces előadásban három dologról szeretnék leginkább beszélni. Nagyon röviden szólnék a 16-17. Században alkotott nőírókról, illetve inkább csak jelentőségükről. Bővebben beszélnék Molnár Borbáláról, illetve az ő köréről, a végén pedig az irodalmi szalonokról, tehát az irodalmi szalonok fontosságáról, amely az irodalmi diskurzus otthonává is vált ebben az időszakban. Bevezetésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy ez az időszak szerintem az egyik legfontosabb időszak irodalmi történetében, hiszen tudjuk, hogy ekkortól datálható a modern irodalom kibontakozásának a kezdete, hiszen ekkori irodalmi verkekben szellemi csatát ortológus és neológus ekkor határolódik el egymástól konzervatív és modern, régi, illetve új szellem. És azt tudjuk, hogy a klasszikusan férfi uraknak számított időszakban nem csak a férfiak, hanem a nők is nagy szerephez és fontos szerephez jutnak. És nem csak mint olvasó közönség, hanem közösség is úgy gondolom, hogy jelentős szerepet kap. Tényleg csak nagyon röviden és egy bizonyos szempontból kitérnék a legkorábbi női alkotókhoz. Éppen azért, mert érdekes, hogy ebben az időszakban nem igazán ismertek különösebb viták arról, hogy a nő írjon vagy ne írjon. Ezt csak azért mondom, hiszen arról, hogy például egy énekeskönyvben, vagy egy imakönyvben megjelentek különböző nőírások, arról, hogy ezt nő írta, a versfőn kívül más nem is árulhatta el. Tehát tulajdonképpen a magánéletről, személyes nyájas hangvételben írott versek nem kerülhettek bele ezekbe a könyvekbe, de ezt a korszak is adja, hiszen ebben az időszakban leginkább a vallási témájú műveket publikálhatták csak a nagy közönség elé. Vannak azonban kivételek is, az idézett példa is mutatja, Petrőczy Kata Szidóniától. Tudom, lesznek olyanok, akik gyalázni és ócsárolni fogják egy kis munkámat, annál is inkább, hogy asszonyember munkája. Ezt csak azért szerettem volna megmutatni, mert analógiát vélek felfedezni, későbbi ugyan 1700-as évek végig költőnővel kapcsolatban. Őt Fábián Juliannának hívják, és verses levelezés volt ott Gróf Badányi Józseffel, és ez a bizonyos nyájas hangvétel, illetve a panasz hangján megszólaló szubjektum nagyon hasonló ahhoz a szubjektumhoz, individuumhoz, amely szintén megszólal a Fábián írásaiból, tehát úgy is lehetne mondani, hogy az ő írásaiban megfigyelhető az a momentum, hogy mindig tartózkodik, és saját verseinek zsengességeink tulajdonképpen szeretne javítani, és éppen ezért verses levelezés folytat Badányival, aki biztatja őt arra, hogy ne hagyja abba az írást, hiszen ez a magyar nyelvcsinosításához majd hozzájárul. Nem csak Petrőczy Kata Szidónia volt jelentős a korábbi időszakban, hanem meg kell még említeni Gróf Bercsényi Miklósné, Csáki Krisztinát, illetve Veselényi Ferenc Tisztécsi Mária, és még egy személyt szeretnék kiemelni, Rákóczi Erzsébetet, aki Eszterházy Pálnak írt levelet, és az ő írásában is, hát úgy fent a levelében sikertelen és boldogtalan házasságán kesereg. Róluk egyébként a kortársak már tudták, hogy verseket írnak. Amiről azonban beszélni szeretnék, az előadásom második részét érinti, és ebben az időszakban viszont már erős kritikák szólaltak meg arról, hogy írjanak, vagy ne írjanak, inkább a háztartással foglalkozzanak, vagy irodalmi szerepet is vállaljanak. A női publikum, aki románok olvasásával és művek írogatásával próbálkozik, zenélni tanul, nyelvetet tud, még nem jövedelmező közönség, ám ismeri az ízléseknek levő költészetet. Továbbá Gyulai Pártól szeretnék még idézni, aki azt mondta, hogy az írónő nem lehet hű anya és jó feleség. Na most mégis provokál minket az a kérdés, hogy akkor miben rejlett Molnár Borbáláék sikere. Azt gondolom, hogy elsősorban abban, hogy Molnár is, és a hozzátartozó kör, tehát ez a bizonyos kör, és egy-egy mecénás segítségében láttatta ezt a sikert. De vajon miért segíthették ezek a mecénások a nőket? Férfi mecénásokról beszélek, a Dányi Józsefről. És feltehető az a kérdés, hogy valóban a női verselés hazafiúi honlán ütett volna az anyanyelv és a hazaszeretet ápolása okán. Tehát nem csak a magyar nyelv és a hazaszeretet ápolása kapcsán vált fontossá női szerep, hanem a felvilágosult nemzedék már nem nélkülözhette a női jelenlétet. Tehát hazánkban is megértették a nőnevelés fontosságát. Nem csak Badányi, hanem az idézet például itt a képen, Metszeten Dukai Takács Judit látható, és Berzsúnyi például őt kifejezetten méltatta, illetve hozzá írta ezt a népsort, és Dukairól azt is kell tudni, hogy a korszakban ő is nagyon fontos szereplői vált a férfi közönségnek is például. Az asszonyok tehát hozzájárultak nemzetünk csinosításához, és a magyar művelődés ekkor már szakókról álmodott. Na most elismerték ugyan, hogy a férfiak elismerték ugyan, hogy a női költészet más, mint az övék, mégis bátorították őket az írásra, gyakran saját gyűjteményekben közölték alkotásaikat. Molnár Borbálánk élőn, meg kell még említeni, hogy Fajnai Krisztinát, Fábián Juliannát, Bájik Klárát, pedig Dukai Takács Juditot. Valamennyi írásukra, valamennyien az önvallomásosság, valamennyien tulajdonképpen az önvallomásos írában alkottak, amely modernitásnak számított ebben az időszakban, és markánsan érzékelhető az alkotás örömén túl vágy önmaguk kifejezésére. Molnár Borbála helyütt mondja, lehet valaki jó gazdasszony, még ha versel is. Molnár levelezésben állt Édes Gergellyel, Csizi Istvánnal és Badányi Józseffel, illetve Fábiánnal és Újfalvi Krisztinával is. Újfalvi Krisztinában nem csak levelező partnerre, hanem barátra is talált, és érdekességként mondanám már, hogy a két költő stílusa a hangnemmel teljesen eltér egymástól, míg Molnáré józan és elmérkedő, addig Újfalvié inkább színesebb, kifinomultabb, extravagánsabb, már-már az emancipálódó nő típusára ismerhetünk rá. Újfalvi is, illetve Édes és Csizi is észreveszik Molnár Borbálának egyfajta szerepszerűségét, gyakran hivatkoznak arra, hogy Molnár teljesen másképpen viselkedik a társas kapcsolatokban és a személyes találkozásokon, mint amikor éppen levelezésben áll Édessel, Csizivel vagy akár Újfalvi Krisztinával. És Badányi egyébként azért is kereste fel Molnár Borbálát, részben a szórakozás kedvéért, részben pedig azért, mert hát azért volt más, és serkenteni akarta a többi nőírót, hogy hagyjanak ők is rólat, és kezdtek az íráshoz. Molnár, egyébként Molnár Borbálának ezt a nyájas hangvételét bizony Csizi István egy alkalommal félre is értette. Azt gondolta, hogy Molnár csak kacérkodik vele ezekben a levelekben. Majd Molnár Borbála megsértődését fejezte ki az egyik levélben, és a diskurzust ezzel tulajdonképpen le is zárták. És feltehetően Édes Gergelyhez pedig a barátság már több érzelmek is főzteges, csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni. Viszont Badányival folytatott párbeszédére talán legjellemzőbb a diskurzus eleganciája, úgyhogy hát a szórakozáson kívül természetesen. A közösség szempontjából nagyon érdekesnek találom és fontosnak megemlíteni, hogy ebben az időszakban több jeles irodalmat kedvelő és pártoló torforgató maga köré gyűjtötte az a szellemét fejleszteni kívánó haladó szellemiségű polgárokat. És egy olyan közösség kialakítása volt a cél, ahol a haza fejlesztési szolgáló kérdéseket meg tudták vitatni, és ennek a létrehozásában is rendkívül fontos szerepet játszottak a nők, nem csak házi asszony szempontjából, hanem akár mecénáskodás szempontjából is. tehát kezdetét veszi a nőknek olvasóként és íróként a szónéleten át az irodalmi életbe való beilleszkedése. És nagyon impozásnak tűnt számomra egy gondolat a nyugati minta hatása kedvéért, hogy tudóskodó kékharisnyák csüngenek Voltaire szavain. Tehát tulajdonképpen ugye angol, német és francia divat is hatott ezeknek a szónéletek kialakulásának céljából. Karacsonyi Takácsi Évát láthatjuk, de rajta kívül Beleznai Miklósné, Podmanicki Anna, illetve Fábián Julianna szerepe is ennek a irodalmi szavonok kialakításának szempontjából fontos szerepet játszott. Annyit elárulnék még itt gyorsan csak Beleznai Miklósnéról, hogy nem csak hogy irodalmi szavont alakított ki otthonában, hanem elméletileg a magyar nyelv ápolása és nyosítására szolgáló törvény létrehozásának a gondolata először itt az ő otthonában merült föl, illetve anyagilag támogatta az Urániát, például a mecénási szerepe is fontos volt Beleznai Miklósnének. Számomra mégis legérdekesebb Fábián Julianna hát irodalmi szalon, nyilván lehet, hogy azért nyilván nem pesti léptékkel mérve, mondom ezt az irodalmi szalon, azért biztos fontosabbak voltak az előbbiek, de Komárom szempontjából nagyon fontos volt ebben az időszakban az irodalom, a magyar nyelv csinosítása és az ápolása, és ez a közösség, amely ott létrejött, ezt úgy hívtuk, hogy úgy hívjuk, hogy Komáromi Tudós Társaság, és az akkor szerkesztett mindenes gyűjtemény 1789-1792-ig rendkívül fontosnak bizonyult, és Fábián Julianna szerepe itt fontos volt, ugyanis ő is részt vállalt a szerkesztőségben, és a helyi lapok kezdték egyébként Komáromi Tudós Társaságnak nevezni azt a bizonyos közösséget, amelyet ugye magába foglalt mindenes gyűjtemény. De elő Pécai nevéhez szóződik a mindenes gyűjtemény szerkesztése, rajta kívül Mincenti Sámuel, Perlaki Dávid, illetve Dajka Gábor személye is fontos. És Pécai jó voltából egyébként a kor leghíresebb nyomdásza, Weber Simon Péter egy fiókot is hozott létrehozott az időszakban Komárom városában. És végül szeretném a gondolatmenetemet egy idézettel lezárni, miszerint az egyre erősödő magyar polgárság és a nemzeti irodalom fontos támasza lett. A cél minden összejövetelen, akár szalonokban, családi otthonok vacsoraasztalainál, vagy kis vendégekben fordulat azonos volt. A magyar nyelv és irodalom fejlesztése. És azt gondolom, hogy Molnár Borbála és körülötte kialakult egymással levelezésben álló költőnők közössége hozzájárult a nagyszerű feladathoz. Köszönöm.